Hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. A mai előadásunknak ez a témája, hol a határ a felelősségérzet és az aggodalmaskodás között. Ezeket a témákat már önök kérték, tehát amit megkaptam papírokra leírt címeket, azokat próbáltam egy kicsit sorrendbe tenni, és így kerül ma este ez a téma a sorra. Hol a határ a felelősségérzet és az aggodalmaskodás között? Gondolom azért tette fel a kedves hallgatónk ezt a kérdést, mert az életnek egy nagyon ismert jelensége, hogy valaki felelősséget érez vagy a maga sorsa iránt, vagy nyilvánvalóan a családja, gyermekei sorsa iránt, mások sorsa iránt, aztán olyan könnyen át lehet csúszni aggodalmaskodásba, és az aggodalmaskodásból nem csak rossz kedv származik, hanem sokszor nagyon rossz lelkület is, nagyon rossz magatartásformák is, sőt az aggodalmaskodás mondjuk kifejlett formájában betegséghez is vezet. Amikor valakit minden bánt, minden zavar, minden felpiszkál, és semmi sem megfelelő neki, tehát mondom, hogy nagyon kiterjedt és nagy a témánk, úgy áll a mai előadásunk szerkezete, hogy először szeretném ismertetni önöknek azt, hogy magáról a felelősségérzetről mit tanít a Szentírás, minek is állítja ezt be. Utána feltennénk azt a kérdést, hogy hol van az érzékeny határ, ahol olyan észrevétlenül átsúszik a felelősségérzet aggodalmaskodásba. Feltennénk azt a kérdést is, hogy az aggodalmaskodásnak milyen formái, fajtái vannak, és lezárnánk Jézus életéből egy nagyon szép történettel, amikor ő az aggodalmaskodása, minden emberi aggodalmaskodása egy döntő választ mondott. De ezt csak azután idézhetjük fel ezt a jézusi történetet, hogy az aggodalmaskodásnak a Bibliában is jelzett válfajait sorról sorra fogjuk venni. Hát induljunk el ebbe a nagy témakörbe, most már táblánk is van, tehát alapvető Biblia verseket tudok így érzékeltetni, hogy Isten mennyire arra teremtett bennünket, hogy mi felelősséget érezzünk mások sorsa iránt, azt a Bibliánknak rögtön az első fejezetei közlik velünk. Nagyon sokat idézzük a Mózes első könyve, második fejezet, 15. versét. Isten megteremti Ádámot és Évát, és már a paradicsomban azt mondja nekik, hogy dolgozzanak, műveljék a kertet, és őrizzék. Tehát Isten az embert szabadságra teremtette, de a szabadsággal együtt jár az, hogy aki szabadon dönt, választ, az felelős a választásaért, felelős az ítéleteiért is, és a döntéseiért is. És Isten külön figyelmezteti az első emberpárt, hogy őrizzék a kertet. Tehát az ő felelősségükre bízza a földet. Az ember kezébe adta Isten a földet. Először csak egy kis körülhatárolt területet, ugye ez az Éden vagy paradicsom, és ha ott megállták volna az őszülők a próbát, akkor az egész föld felett ma is úr lehetne az ember, nem pedig, hogy ma élünk, hogy küszködünk és szolgák vagyunk tulajdonképpen, és a földnek nem urai, hanem rabszolgái mindenféle tekintetben. Isten azonban nem csak akkor mondta a teremtés hajnalán azt, hogy őrizd ezt a világot, hogy érezd magadat felelősnek a világodért, az emberi életért, az állatok, a növények életért, az egész bolygódnak az életért, hanem amikor bekövetkezik a bűneset, és utána a legszörnyűségesebb bűn, ugye Kainnak a testvérgyilkossága, itt a Mózes első könyve 4. fejezet 9. versében elhangzik az a kérdés, ami a bibliai felelősség érzetnek mind a mai napig a legnagyobb kérdése. Mit is kérdezett Isten akkor, amikor Kain megölte Ábelt? Ez az egyszerű, tapintatos kérdés hangzik el Isten részéről. Hol van Ábel a te atyád fia? Hol van Ábel a te atyád fia? Ez egy hatalmas kérdés. Ez minden embernek szóló kérdés. Ma is szól ez a kérdés. Hol van a másik ember, akit rád bíztam, aki melletted él, akiért te felelősséggel tartod? Hol van? Nem csak olyan értemben, hogy akkor ugye Isten azt kérdezte, hogy hol van, hát már nem volt, mert megölte, hanem hol van, tehát milyen szinten van, te törődsz a másik emberrel? Fontos neked az, hogy a másik ember hol jár, hol van? Tehát ez az egyetlen egy kérdés, hogy hol van Ábel a te atyád fia, ez egy döbbenetes mélységet tár fel, hogy mi mennyire felelősséggel tartozunk azok iránt, az emberek iránt, akik a környezetünkben élnek, vagy egyáltalán minden ember iránt, akivel mi kapcsolatba jutunk. Most azért húztam ezt a nyilat itt a táblán, és itt vannak a sárgával jelzett színek mellett a vörössel jelzett igehelyek, mert szeretnék három igehelyet említeni az Ézsaiás könyvéből, a János leveléből és a Lukács evangéliumából. Olyan igehelyeket, amiket érdemes megjegyezni, csak a szavakat veszem ki ezekből a versekből. Az Ézsaiás könyve 58. fejezete arról szól, hogy egy embernek, de egy népnek is hogyan kell megváltozni, megújulni és Isten akarata szerint élni. És eközben, miközben Isten elsorolja, hogy mi az igazi élet, mi az igazi magatartás, eközben mondja azt, hogy a te tested elől el ne rejtsed magadat. Említettem önöknek már ezt a fél Biblia verset, ezt az Ézsaiás 58:7-et, de még egyszer hadd hívjam föl erre nagyon nagy hangsúllyal, nyomatékkal a figyelmet. A te tested elől el ne rejtsd magadat. Ez első hallásra talán nem értjük, hogy miről van szó. Nem a magunk testéről van szó. A te tested elől el ne rejtsd magadat, hanem a másik embert nevezi Isten a mi testünknek. Tehát abban van igazi ember szeretet, az az ember tölti be igazán a küldetését ezen a világon, aki a másik emberben a saját testét látja. Egy hatalmas gondolat, nem? Ez olyan, mint a Tolsztói híres elbeszélésében, a Te vagy az című elbeszélésében a diktátor, aki veri a rabszolgát, és kérdezi a bölcset, hogy ő nem boldog, hogyan lehetne boldog. És akkor azt mondja neki a bölcs, hogy úgy lehetsz boldog, hogy miközben korbáccsal ráütsz a másik emberre, jusson eszedbe az, hogy Te vagy az. Te vagy az. Hogy akit versz, az gondold meg, hogy Te vagy az. És akkor biztos, hogy fölhagysz azzal, hogy a másik embert bántod. Sokszor mi azt nem gondoljuk meg, hogy a másik ember ugyanolyan, mint mi vagyunk. Hogy az aténiaknak mondta a Cselekedetek könyve 17. fejezetében Pál apostol, Isten egy vérből teremtette az emberiséget, és hogy mi Isten nemzetsége vagyunk. Ez egy nagyon érdekes bibliai kifejezés, hogy Isten egy vérből teremtette az emberiséget, tehát Ádám Évától közös ősünk van mindannyiunknak, és mi Isten nemzetsége vagyunk, tehát Isten családja vagyunk. Tehát mi a másik emberre ne úgy nézzünk, mint egy idegenre, vagy olyasmire, hogy most itt van az én testem, itt vannak a határvonalaim, és ott kezdődik egy másik ember, ott vannak az ő határvonalai, hanem úgy tekintsünk a másik emberre, mint a saját testünkre, ez az egyik, amit mond az Ézsaiás 58:7, és a másik, hogy a te tested elől el ne rejtsd magadat. Tehát nem csak azt mondja, hogy ne tegyünk rosszat a másik emberrel, mert a másik ember az ugyanolyan, mint mi. Ugyanúgy vágyakozik a boldogságra, az életnek az értelmére, szépségeire is. Ne tegyünk rosszat más emberrel, hanem ne rejtsük el magunkat. Tehát, hogyha tudunk vele jót tenni, ha tudunk segíteni, akkor ne rejtsük el magunkat, ne vonuljunk vissza. Tehát nem csak arra hívja fel a Biblia figyelmünket, hogy felelősek legyünk a másik ember iránt, hogy ne bántsuk a másik embert, hanem felelősek legyünk a másik ember iránt, hogy adandó helyzetben minden segítséget megadjunk neki. Hát ezt mondja ki az Új Szövetségben egy másik ehhez hasonló igehely, a János első levele 3. fejezet 16-tól a 18-ig tartó versei, mert ez szinte onnan veszi az ihletet az Ézsaiás 58-ból. Így mondja János első levele 3. fejezet 16. versétől. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő, Jézus, az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Tehát ugyanaz a szó. Azt mondja, hogy Ézsaiás 58:7, hogy a te tested elől el ne rejtsd magadat. És mit mond itt a János levél? Szinte ugyanazt a szót használja, hogy azt mondja, hogy ne zárjad el a szívedet. Ne zárjad el a szívedet attól az embertől, aki valamiben szükséget szenved. Tehát nagyon, nagyon szép és csodálatos bibliai kijelentések ezek, és tulajdonképpen Jézus is megemlékezett erről egy példázatban, az irgalmas samaritánus példázatában, amit már többször felidéztünk, de itt is hadd említsem ezt a példázatot ebből a szempontból. Mutatnám előtte Rembrandtnek ezt a gyönyörű részkarcát, amit itt meg lehet vásárolni itt a könyves részlegen, azt hiszem, hogy 40 forintot megér, és ezt érdemes bekereteztetni és föltenni a szoba falára, hogy hogyan nem rejtette el magát az irgalmas samaritánus az agyba főbe vert ember elől. És Rembrandt milyen tökéletesen metszette ezt meg, hogy annyira elrejlik ez az irgalmas samaritánus, az ő arcát nem látjuk, a többi arc mindenkinél nyilvánvaló, ő azonban tapintatosan, természetesen tette ezt, hogy felelősséget érzett a másik ember miatt. Miért idézem ezt a történetet a mai előadásunkon, és milyen szempontból? Sok ember érzi azt, hogy felelős a többiért, de sokszor lelkiismeret furdalása van az embernek, hogy nem tesz meg mindent a másikért. És itt is előkerültek már ilyen témák, hogy mennyi hajléktalan van Budapesten, meg mennyi munkanélkül, és hogy mi nem teszünk meg mindent, és keresztények komoly lelkiismeret furdalással élnek. Én hadd próbáljam oszlatni egy kicsit ezt a lelkiismeret furdalást az Efézus levél második fejezetével, amelyben azt mondja Pál apostol, hogy Isten előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokban járjunk. Tehát nem nekünk kell megtalálni a jó cselekedeteket, hanem nekünk figyelni kell, hogy az irgalmas samaritánus figyelt. Ő nem azért ment azon az úton, hogy ott agyba fővevert embereket összegyűjtsön. Ugye? Tehát nem ilyen céllal ment azon a bizonyos jerikói úton. Ő figyelemmel ment, ő szeretet volt a szívében, felelősségérzet volt a szívében, és amikor meglátott egy ilyen embert, akkor rögtön cselekedett. Tehát mi nekünk se arra van szükségünk, nem erre szól a felelősségérzet, hogy kampányokat szervezzünk, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, amat csináljuk. Ezt nyugodtan kimondhatom, hogy Isten a magunk életében, mindannyiunk életében szerez olyan eseteket, amikor nekünk meg kell mutatni, hogy mit teszünk meg a másik emberért. De akkor meg kell mutatni. Sokszor mi szívesebben megyünk bele különböző, hát ilyen jótékonykodási vállalkozásokba, vagy ilyen megsegítésekbe, ahelyett, hogy az életet figyelmesen élnénk, és meglátnánk a hozzánk legközelebb állókban azokat, akikért felelősséggel tartozunk, és akik a mi testünk, és akik elől ne rejtsük el magunkat, vagy ne zárjuk el a szívünket. Szóval az irgalmas samaritánus történetében az a csodálatos, hogy ő se tudta, hogy mi vár rá 200-300 méter múlva. De amikor odaért, akkor készséges volt, és természetesen tette, tehát az, hogy olajat, bort töltött a sebekbe, felhelyezte a tulajdon állatára, vitte a vendégfogadóházhoz, gondját viselte neki, másnap pedig elmenőben két pénz kivévén adta a gazdának, és mondta neki, viselj gondot rá, és valamit ezen felül ráköltesz, és én, amikor visszatérek, megadom néked. És ez ugye Rembrandt mennyire értette ezt, hogy a jó cselekedetek, a segítségnyújtás, a másik iránti felelősség érzetnek a tettei, azok természetesek és némák, ezért metszette így meg, hogy nem látjuk az arcát. Látjuk a fogadós arcát, látjuk a félhortra vert ember arcát, itt az egyik segítő, itt a lovászjú, itt még a lánynak az arcát is látjuk, még a kutyának az arcát is féloldalt látjuk. Ennek az arcát egyáltalán nem látjuk, csak egy ilyen kucsma látszik itt, meg a háta, és nem látjuk. De ezzel azt akarta kifejezni ugye a nagy holland mester, hogy a felelősség érzet az, ami olyasmi, aminek mindig meg kell lenni az életünkben. Ami az életnek a legváratlanabb helyzetében, egy adandó helyzetben is azért nyilvánul meg, mert az állandóan megvan bennünk. És szeretnék itt idézni önöknek a képzőművészet után egy irodalmi művet is, és ez az irodalmi mű a legújabb Jó Hír számában el is olvasható. Fenn van a táblán a neve, Runeberg svéd költőnek, egy múlt század elejé svéd költőnek egy csodálatos verse a pávó gazdáról. Teljesen bibliai ihletésű vers, mert a Jób és felesége történetét veszi alapul. Ugye amikor a felesége mindig unszolja Jóbot, hogy átkozza meg már az életet, mert olyan nehéz az élet, alig lehet megélni. Tehát mondjuk az aggodalmaskodásnak minta példája a pávó gazdának a felesége. A pávó gazda pedig arra mutat példát, hogy hogyan lehet legyőzni úgy az aggodalmaskodást, hogy a felelősségérzet viszont állandóan megmarad az emberben. Röviden mondanám, arról szól ez a vers, mindjárt felolvasom Képes Géza fordításában, hogy él ott Svédországban, mostoha körülmények között, ma is rendkívül nehéz ott a mezőgazdaság, ez a bizonyos pávó gazda, aki hiába szánt, hiába vett, nem tud igazán aratni, mert elveri vagy a jég, vagy a vízár a termést. elveri az egyik évben, elveri a másik évben, és a felesége állandóan unszolja, hogy most már tegyünk valamit, legalább halljunk meg, mert meghalni rossz, de élni még keservesebb, mondja neki. Majd olvasom, ugye, hogy hogyan beszélnek egymással. De ez az idős pávó gazda csak csitítja a feleségét, és azt mondja, hogy lesz azért kenyér, valamennyi rost termet, majd fakérget, a fáról a kérget vegyük le, és tegyük bele a lisztbe, hogy több legyen a liszt. Először csak felerész kérget tegyünk a lisztbe, aztán már kétszeres kérget, mert annyira nincs miből élni. És nagyon szépen mondja ez a pávó gazda, hogy az Isten megpróbál, de soha el nem hágy. És újra dolgozik, nem adja fel, és a harmadik évben jön a jó termés, jön a jó aratás, és akkor jön az asszony, hogy ugye most már nem kell a lisztbe fakérget hát bele morzsolni. És majd az utolsó mozzanatokra figyeljek, mert olyan ez, mint egy ilyen balladisztikus vers, hogy az utolsó mondatok csattannak, amikor jön az asszony, hogy most már megszabadultunk a gondtól, most már nem kell félnünk, most már megélünk, akkor a pávó kézen fogva asszonyát azt mondja, hogy asszony, elbuknánk a próbán, éhező testvért, ha cserben hagynánk, felerész kérget, most is süss a kenyérbe, tudnilik, elfagyott a szomszédunk vetése. Nemrég jártam ebben az országban, de nem tudtam fölkészülni irodalomba, és rémesen szégyeltem magam, hogy egy svéd költőt nem olvastam el. Szerencsére ott egy irodalomtanár vett pártfogásába, magyar disszidens irodalomtanár, és őtőle kérdeztem, hogy mégis mondjál valamit a svéd irodalomból, amit nekem is meg kell ismerni, meg talán itt a hallgatóknak is átadhatnék. És akkor, hogy utaztunk, hát úgy könnyek között mesélt el ezt a történetet, és aztán kis kerestem egy antológiából, és meg is jelentettem itt a Jó Hírben, és úgy látom magam előtt a könnyét, hogy elmeséli, hogy egy ember mennyit küszködik, és amikor végre már jobb lesz neki. És az asszony azt mondja, hogy akkor már nem kell kérget sütni a kenyérbe. De ez a pávó gazda azt mondja, hogy dehogy is, hát elbuknánk abban, nem vetted észre, hogy más is küszködik? Most nem nekem fagyott el a vetés, most a másiknak fagyott el a vetés. Hát akkor nem természetes, hogy én olyannak tartom őt, mint a testemet, hogy adok akkor a kenyérből neki. Hát azért mondtam csak el előre, mert különben érthető maga a vers, hogy még jobban a figyelmet felkeltsem ez iránt a múlt század elején élt, hát nyilván romantikus költőnek ugye a svéd népi életből és a népi tapasztalatnak, de egy hívő tapasztalat, végre Európában már van egy tiszta, igazi hívő tapasztalat. Ugye egy ilyen biblikus tapasztalat. Ezt a versét, hogy valóban meg tudjuk csodálni, én úgy gondolom, hogy az európai irodalomban kevés ilyen vers van, ami ennyire igaz tapasztalatot, és egy ennyire egyszerű formában, de mégis egy mélységet csattanóval mond el. Tehát Johann Ludwig Rüneberi pávó gazda. Fent a Szári járvi ősvadonban élt fagyos tanyáján pávó gazda. Küszködött, égett kezén a munka, ám az úrtól várt földjére áldást. Gyermekével s asszonyával élt ott, kínnal szerzett gyér sovány kenyéren, árkotásot, szántott és vetett és várt. Megjött a tavasz, a hó elolvadt, s hólé elsodorta félvetését. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringóvetés felét lezúzták. Ősz jött, s elfagyott, mi megmaradt még. Haját tépve jajgatott az asszony, pávó, átokvert öreg te, koldusbot vár, elhagyott az Isten, rossz koldulni, éhen halni szörnyűbb. Pávó kézen fogva asszonyát szólt, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Felerész fakérget tégy a lisztbe, én ezentúl még több árkot ások, ám az úrtól várom majd az áldást. Felerész kérek sült a kenyérbe, kétszer annyi árkot vált a gazda, juha árán vett rozsot, vetett és várt. Megjött a tavasz, a hó elolvadt, s megmaradt vetés és porhanyó föld. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringó vetés felét lezúzták. Ősz jött, s elfagyott, mi megmaradt még. Haját tépve jajgatott az asszony, pávó, átokvert öreg te, halljunk meg, hisz elhagyott az Isten. Rossz meghalni, ám de élni szörnyűbb. Pávó kézen fogva asszonyát szólt, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Kétszer annyi kérget tégy a lisztbe. Én meg dupla széles árkot ások, ám az Úrtól várom majd az áldást. Kétszeres kéreg sült a kenyérbe, dupla széles árkot vájt a gazda, marha árán vett rozsot, vetett és várt. Megjött a tavasz, csordult a hólé, s ár nem vitt el sem vetés, se földet, jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringóvetést le nem tiporták, ősz jött, ám a fagy távol maradt, és sarlót várt a hullámzó aranydísz. Pávó gazda térre rogyva mondta, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Aktársához szólt szelíd mosollyal, Pávó, Pávó, kap sarlóra vígan, felvirradunk boldogabb napokra, sútba dobjuk most már a fakérget, s étkünk tiszta rozsból, sült kenyér lesz. Pávó kézen fogva asszonyát szólt, Asszony, asszony, elbuknánk a próbán, éhező testvért, ha cserben hagynánk, felerész kérget, süss a kenyérbe, elfagyott a szomszédunk vetése. Ugye milyen megrendítő? De mennyire csodálatos is abból a szempontból, hogy valóban ez a Jóbi eset, ugye, mert talán tetszettek érezni, hogy ez a, ugyanaz, mint a Jób meg a felesége. Beszéd a Jób könyve első és második fejezetében, tehát teljesen biblikus ihletésű vers, de nyilván hát a svéd életből elvett mozzanatokkal. Ugye milyen szépen mutatja ez azt, hogy mi a másik ember iránt olyan messze menő felelősségérzettel tartozunk, hogy amikor mi átjutunk valami nehéz próbán, és már úgy gondoljuk, hogy akkor most megkönnyebbülünk, hát most akkor már lehet a fakéreg nélkül is kenyeret sütni, akkor sem felejtkezik el a másik ember a szomszédjának a nyomorúságáról. Hogy milyen messze menő a felelősségérzet, és milyen csodálatos ez, hogy Isten megteremtett bennünket, hogy mi a másik emberben valóban a testünket látjuk. Csak röviden érintem ezeket a verseket, mert nagyon sokat hangsúlyoztam, de azért mindig számítok arra, hogy vannak új hallgatók is. A Római Levél első fejezet 14. versében ez hogy mondja Pál apostol? Én mindenkinek köteles vagyok, én mindenkinek lekötelezettje vagyok. Egy keresztény ember így tekint a másikra, én mindenkinek lekötelezettje vagyok, én mindenkinek kell, hogy adjak valamit. Ha én megismertem az Istent, hogy ő mennyi bajból kisegített, és mennyi ajándékkal felruházott, akkor én köteles vagyok ezt a másik embernek átadni. Felelősségérzet mit jelent? Róma 13.8. Semkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Tehát tulajdonképpen a szeretet, a felelősségérzet, az tartozás. Ne dicsérgessük magunkat, hogy milyen érzékeny emberek vagyunk, és milyen nagy a felelősség tudatunk, hanem ezt mi tartozásnak kell, hogy elkönyveljük. Tehát egy keresztény ember, ha találkozik bárkivel az életben, nem az jut az eszébe, hogy ez most hogyan lehet hasznomra ez az ember, vagy miben segíthetne engem, hanem rögtön az jut az eszébe, hogy én mit adhatnék neki, aki, ha az Isten dolgait megismertem, akkor mindenkinek felelős vagyok, mindenkiért felelős vagyok. Most hát ennyit szeretnék erről röviden elmondani, többet nem is beszélnék erről, hogy a felelősség érzet tulajdonképpen a szeretetnek egyik megnyilvánulási formája, illetve lemérhető azon, hogy kiben van szeretet. Ugye Erich Fromm mondja a szeretet művészetében, és ezt azt hiszem mindannyian aláírhatjuk, hogy csak az a szeretet, aki felelősnek érzi magát a másik emberét. Abban van szeretet, abban az emberben van szeretet, aki törődik a másik emberrel, és felelősnek érzi magát érte. Ez is mutatja, hogy a szeretet az magatartás, és nem egyszerűen csak egy érzelem. Az egy olyan magatartás, hogy most én a másik embert a testemnek látom, nem zárom el a szívemet tőle, és amit az Isten előre elkészített, hogy mint jóban járjak, azt én gyakorlom azzal az emberrel, akit Isten engem összehoz az életben. Tehát erről többet nem szeretnék beszélni, de most már föl kell vetnünk a kérdést, hogy hát hol csúszik át a felelősségérzet aggodalmaskodásba. Ugye, mert erről szól a mai témánknak a nagy része, hogy felelősséget érzünk magunkért, házastársunkért, gyermekeinkért, környezetünkért, de ugye milyen gyorsan szoktunk aggodalmaskodni, hogy mi lesz velünk, mit hoz majd a holnap, fenn tudom-e tartani a családomat, el tudom-e látni a gyermekeimet, mi lesz a gyermekeimből, mi lesz ebből a nemzetből, mi lesz ebből a világból. Hát milyen jó, hogy Jézus Krisztus a hegyi beszédben külön megemlékezett az életnek erről a jelenségéről, hogy Jézus rávilágított arra, hogy milyen utakon megy át a felelősségérzet aggodalmaskodásba. Jézus lényegileg öt ilyen tévösvényt mutatott meg nekünk, és ez benne van Máté Evangélium a 6. fejezet 25-től a 34-ig tartó verseig, és ugyanennek a párhuzamosa benne van a Lukács Evangélium a 12. fejezetében, de azért hittem bele csak itt két verset, mert nem olvasom fel újra azt, amit Jézus elmondott a hegyi beszédnek ebben a részében a Máté lejegyzése szerint, hanem a Lukács 12. fejezet 26. és 32. versét olvasnám csak fel, ami kiegészíti Máténak a leírását. Ugye ezért kell az evangéliumokat olvasni, mind a négy evangéliumot, mert egyik kiegészíti a másikat, és így áll a teljes kép össze előttünk. Jézus a következőt mondta Máté evangélium a 6. fejezet 25. versétől. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit tegyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak sem, csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkábbé titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Jézus itt ebben a Máté lejegyezte részben három dolgot említ meg, hogy hol csúszik át a felelősségérzet aggodalmaskodásba. Az első dolog az evés és ivás kérdése. Hát mi úgy vagyunk megteremtve emberek, hogy hát szabályos rendben ennünk, innunk kell. Ezt magunknak kell előteremteni, nyilván a pénzt és az anyagi javakat, amivel meg tudjuk vásárolni az ételt, italt. De sokszor itt van az embereknek a nagy kérdése, nem is annyira jelen időben, mert jelen időben élünk, és míg élünk, addig nem mondhatjuk azt, hogy nem élünk meg. De ezt a jövőre nézve sokszor mondjuk, ugye, hogy miből fogunk megélni. Hogy fogok én megélni? Ez általában nem jelen időben hangzik el, mert mondom, jelen időben meghazudtolnánk magunkat, vagy azt, aki fenntart bennünket, mert hát itt vagyunk és élünk. De hát az ember különböző jövőbeli sejtelmeit, vagy éppen lidérces álmait így sokszor szokta kinyilvánítani, és az első nagy csatornája annak, hogy az természetes, hogy magunkért meg másokért felelősséggel tartozunk, el kell tartanunk a családunkat. De ugye milyen rossz, amikor a felelősségérzet átsúszik az aggodalmaskodásba, amikor az életünket idegessé teszi, feszülté tesz, hogy most ennyit kell, annyit kell, amennyit kell előteremtenem, mert akkor nem tudok megélni. Mindjárt rátérek erre részletesen. A második tévösvény, a ruházkodás, az öltözködés. Hát ez is természetes dolog, mert valahogyan meg kell jelennünk, ugye valamit fel kell vennünk. Az életnek szóra nem érdemes, de természetes dolga, hogy nyilván ezért is dolgoznunk kell, hogy bizonyos ruházatunk legyen. A harmadik dolog, általában a jövő miatti félelem. Nem a fölötti félelem, hogy mit eszünk, mit uszunk, miben ruházkodunk. Mi lesz velünk? Mi lesz velünk? Már ez egy mélyülő dolog, mert itt az ember azt mondja, hogy élünk-e még holnap, holnap után, vagy azután, hogy életben maradunk-e. Étellel, italral, ruhával együtt is életben maradunk-e. Szeretném idézni a negyedik aggodalmaskodási ösvényt, hogy átcsúszik a határon a felelősségérzet, a Lukács evangélium a 12. fejezetéből a 26. verstől. Lukács 12. fejezet 26. versétől. Annak okáért, ha a mi legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől? Hát a problémák miatt, amiket így is mond az ember, hogy hegyek tornyosulnak előttem, és Jézus is ezért választott ilyen szólásmondást, majd fogjuk idézni ezt, hogy ha hegy lenne is előttetek. Mert ugye a hegy ugye a nagy problémákat jelenti. Ma is mondjuk a hétköznapi nyelv, hogy akadályok tornyosultak előttünk, vagy hegyek állnak előttünk, nem tudjuk ezeket átugorni. Tehát a nagy problémák, az áthidalhatatlan problémák, nem annyira az étel, ital, öltözet vagy a jövő, hanem hát óriási problémák. És akkor mondjuk ezeket az óriási problémákat, eléggé be tudjuk hegyesíteni a domborzatot, szóval eléggé úgy megváltozik a Földnek a topográfiája, amikor mi ilyenekre hivatkozunk. De itt a Lukács 12.32-ben még egy valami dolgot mond, és ez kifejezetten a vallási aggodalom. Nagyon sok emberben ez is benne van, ez a vallási dolgokban az aggodalmaskodás, mert Lukács szerint így zárta le Jézus az aggodalmaskodást, Lukács 12.32, ne féljétek kicsinyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Tudnék az, hogy az igaz hit az mindig kicsinyezzen a földön. És nagyon sok ember, amikor találkozik egy valóban a Biblia talaján álló tiszta közösséggel, akkor az az első gondolata, és később is sokáig, hogy miért ilyen kevesen vannak azok, akik ezt követik. Hát most ki a normális, és ki a nem normális? Most hát a papírforma szerint azért csak a kis rész a nem normális, hogyha a nagy rész ilyen vígan él. Ugye? És az ember úgy megszédül, és Jézus nem véletlenül mondta ezt a hegyi beszédnek ebben a részében, ennek a végén, hogy ne féljétek, kicsinyáj, így is lehetne mondani, hogy ne aggodalmaskodjál. Azért, mert kevesen vagytok. Azért, mert csak ennyien hallgatják a Szentírást, mert csak ennyien veszik komolyan. Ne aggodalmaskodj, ne féljél. Tehát nyugodtan mondhatnánk, hogy ez az öt nagy csatorna vagy ösvény van, ahol átjárások vannak, állandó átjárások vannak, tehát határvonal és átjárások vannak a felelősség érzet és az aggodalmaskodás között. Nos, miután láttuk ezt Jézus tanításában, vessük fel a kérdést, hogy hogyan lehet itt sorompókat állítani és ezt a határt soha át nem lépni. Komolyan mondom, soha át nem lépni. Mert sokszor átlépjük, szóval állandó diverzáns az ember, és jön-megy a határokon, és eléggé kegyetlen így az élet, hogy ha nincs aggodalmaskodás való ok, akkor is talál magának az ember. Na, nézzük az első dolgot, az ételital miatti aggodalmaskodást. Ha feltenném önöknek a kérdést, hogy általános dolog ez az életben, ugye azt mondhatnánk, hogy igen. A megélhetés, hogy mit eszünk, majd hogyan fogunk megélni, ez nagyon általános dolog. Emlékezem, hogy a mi életünkben is így volt, hiszen albérletben kezdtük a pályánkat feleségemmel is. Én annyira aggodalmaskodó ember voltam, emlékezem, hogy az első időben kiszámoltam, hogy naponta mennyit költhetünk élelemre, és 4 kiló kenyér és 15 deka töpörtyű fért bele a vacsorába például. Erre élénken emlékezem, amikor meghoztam a 4 kiló kenyeret és a 15 deka tepertőt, hogy hát nézd, hát kiszámoltam, hogy ennyi a kettő, ennyi az albérleti díja, a reggeli, ennyi az ebéd a menzán, amannyi, a vacsora ennyi. Hát feleségem nyert egy nagyot, és hát elkezdődött a vacsora. Aztán szerencsére sok ilyen vacsora nem volt, mert nagyon, nagyon kegyetlen látvány volt, ugye 4 kiló kenyér, meg az a tepertő, persze semmit nem tudtunk még a Biblia egészségügyi törvényeiről, tehát fehér kenyér volt, és tepertő volt. Visszaemlékezem ezekre a dolgokra, és arra is visszaemlékezem, hogy amikor a Bibliát kezdtük megismerni, mik voltak az első Biblia versek, amelyek ezt a feszült, aggodalmaskodó életet lazítani kezdték, és amiután vagy elpárolgott az emberben ez a borzalmas belső szorongás, hogy majd miből fogunk megélni. Akkor például a 37. Zsoltárban olvastuk a 37. Zsoltár 25. versében a következő ígéretet. Azt mondja Dávid, megvénhettem, megőszültem, de azt még nem láttam, hogy elhagyottá vált volna az igaz és a magzatja kenyér kéregetővé. Hadd hívjam fel itt is a figyelmet egy különös megfogalmazásra. Dávid azt mondja, hogy lehet szegény egy ember, süllyedhet szegénységbe, nyomorba, de Isten nem hagyja el. Hát elhagyottá senki nem válik ezen a földön. Különösképpen meg az nem válik elhagyottá, aki igaz életre törekszik. Lehet, hogy mondjuk nincs neki annyi minden ennie, innia, de sokszor nem is kell. Sokszor azt mondja a példabeszélek könyvében Salamon, hogy amikor a fejedelemhez meghívnak vacsorára, akkor sokszor kést tegyél a torkodra, és ne fogadd el az összes csemegéjét a fejedelemnek, mert hazug étkek ezek. Ezt jó megjegyezni, hogy hazug étkek. Sokszor mi aggodalmaskodunk étel-ital miatt, pedig jobb lenne, hogy azokat nem is fogyasztanánk és nem is ennénk. Amikor bejött Magyarországra ez a nehézség, meg most is jönnek ugye a nehéz hónapok és évek, én azt mondom erre sokaknak, hát vannak, akik megbotránkoznak, hogy ha már máshogy nem tud bennünket Isten megtanítani igaz életre, akkor így tanít meg, hogy a nehézségekben talán elhagyjuk a feleslegeket, és a felesleges és hazug étkeket. És nem veszünk cukorkát, csokoládét, kólát, a gyerekeknek nem iszunk feketét, nem iszunk szeszes italokat, hát ha máshogy nem, akkor talán a nehézségben a hazug étkekről el fogunk szokni. Tehát elhagyottál, senki nem válik sem kenyérkéregetővé, mondja itt az ígéret, vagy az Ézsaiás könyve 55. fejezetében, meg máshol is Ézsaiás könyvében ilyen ígéretek oszlatták el bennünk az aggodalmaskodás, kenyeretek, vizetek soha el nem fogy. Hát például, amikor ezt először olvastam a Bibliából, kenyeretek, vizetek soha el nem fogy, hát akkor valóban elgondoltam, hogy próbára teszem az Istent. És hadd mondjam el, hogy eddig akárhányszor volt ilyen eset, én azt láttam, hogy ez mindig az Istennek van igaza. Mindig az a történet igazolódik be, amit a Királyok második könyve 4. fejezet 1. 7. versében olvashatunk. Az otthoni elolvasásra ajánlom. Királyok második könyve 4. fejezet 1. 7. versében, hogy a proféta ifjak közül egy valaki meghal, és a felesége ott marad özvegyen a gyermekével, és mennek Elizeus profétához, hogy semmik nincs, már adósságból élünk, már a hitelező itt van a nyakunkon, mert be akarja hajtani ugye az adósságunkat. Mitek van, mondja a proféta? Egy kicsike olajunk van, mondja az asszony. Akkor hozzál össze mindenféle edényt a háztartásból, sőt a szomszédaitól is kérjél edényeket, és megsokasodik az olaj, eladhatja a teménytelen olaját, pénzt kap érte, és kifizeti a hitelezőjét, és helyreáll az élete. Most valaki erre azt mondhatna, hogy ez egy csoda. Na én azt mondom, hogy ilyen csodák ma is történnek. Hallottam én is idősektől, és nem csak világháborús tapasztalatokról. Hallottam olyan családtól is, aki a 60-as években itt Magyarországon, amikor azért már kezdett bőség lenni. Vagy legalábbis a kenyérben nem volt hiány, hát hadd mondjam így. Lehet, hogy a nem tudom, nyugati termékekben hiány volt, vagy nem tudom, hányféle tejkészítményben hiány volt, de mondjuk a kenyérben meg a tejben talán nem volt hiány. És hallottam ilyen esetet, hogy annyira szegények voltak, hogy egy liter tejet vagy egy kiló kenyeret nem tudtak megvenni. És amikor valaki imádkozik ezért, és hogy az Isten hozzon megoldást, akkor micsféle utakon csomag érkezik egy rég nem látott rokontól, meg szóval nem akarom ilyen, hogy mondjam, valaki azt mondja erre, hogy ezek olyan mesék. Én azt tudom erre mondani, hogy egy nagyon elhibázott gyermeknevelés az, amikor mindent megadunk a gyermeknek, amikor szinte bálvánnyá tesszük magunkat és a pénzügyi helyzetünket, és nem adunk alkalmat arra, hogy például a fiatalabb nemzedék átélje azt, hogy mit jelent küzdeni valamiért, és mit jelent az Istennel új tapasztalatot szerezni, hogy az Isten megmutatja azt, hogy meg tudja elégíteni az embert. És nagyon sokszor úgy rontják el a szülők gyermekeiket, hogy tényleg mindent megadnak nekik, és a gyermekek felnőnek Istennel szerzett tapasztalat nélkül. Én nem ismertem a Bibliát, vagy nem ismertem egy komolyabb kereszténységet, amikor hó végén azt mondta édesanyánk, hogy most krumpli leves lesz, és abból aztán a sterc, ugye kivéve a krumplit és egy kis liszttel, vagy darával, megsütött darába beletéve, és az ember ugye ezt átélte hó végén, de felnőttünk. Erőben felnőttünk, nem, semmink nem hiányzott. Jobb is volt, hogy mi más nem ettünk, mint krumplilevest vagy stercet azon a 3-4 napon, de igazán nem koplaltunk és nem nélkülöztünk. Meg akik az 50-es években leseperték ugye a padlást, és a kukoricát gyűjtötték össze, és annyi volt, amennyi az egész életükben emlékeznek arra, hogy az Isten megpróbál, mint a pávó gazda mondja, megpróbál, de el nem hágy. És most mi a jobb? Komfortban, kényelemben élni, és egy idő után elfelejtkezni az Istenről, és magunknak tulajdonítani a jólétünket, az ételt és az italt, vagy pedig átérezni azt, hogy ki az, aki gondoskodik rólunk. Én nem azt mondom, hogy döntsük nyomorba egymást, vagy hogy drukkoljunk annak, hogy egy ország hogyan süllyedhet egy dél-amerikai színvonalra. Bár ennek nem is kell drukkolni, anélkül is megy. Ugye? Tehát én nem ezt mondom, igazán nem ezt akarom mondani, de hogyha nehézségek vannak, akkor mindig fordított arányban jobb emberek lesznek. Ez az emberi történelem tanulsága, még nem hívő emberek előtt is. Vagy például a ruházkodás. A ruházkodás a második dolog, amire Jézus célzott. Miért csinálunk olyan nagy problémát a ruházkodásból? Nem úgy van a fejlettebb államokban, hogy talán elviszi a divat az embereket? Van ott bőven mit felvenni. Csak hát ha valaki minden szezonban, vagy nem tudom, minden divatáramlattal lépést akar tartani, persze, hogy akkor kifogy a pénztárca, és akkor azt mondja, hogy jaj, mit vegyek fel. Közben ott van 20, 30, 50, 100 ruhadarab a szekrényében, ő azt mondja, hogy mit vegyek fel. Hát persze, mert hogyha bejön egy valami ormótlan vagy értelmetlen divat, hogy nem tudom én mi, a nadrág az nem négyszögű lesz, hanem háromszögű, akkor azt akarja megcsináltatni. Hát persze, hogy akkor kihúzzák a pénzt a zsebéből. Tehát Jézusnak milyen csodálatosak a kifejezései. Hát ha mennyei atya a mezők liliomait ruházza, ha Salamon nem volt szebb a legszebb pompájában a mezők liliomainál, akkor ti mit féltek, kicsinyhitűek? Persze tudom én az állandóan növekvő árakat. Ugye a feleségem, ha más valaki nem feleségem, mindig figyelmeztet erre, hogy nem 20 évvel ezelőtt élünk, és nem jön ki már a 4 kiló kenyér és 15 dek a tepertő annyiból, amiből mi akkor kijöttünk. De azt mondom erre is, hogy nem szégyen használt ruhát felvenni, nem szégyen azt mondani, hogy a gyermekeim ne divatversenyre menjenek az iskolába. Soha nem is volt ilyesmi. Ők nem voltak talán 10-20%-ba se új ruhába. Mi elfogadtuk azt, amit nagy családosok adtak. És hát itt is van a jó hírben egy felhívás, amit közzétettünk egy ilyen családi riport után. Megdöbbentett engem is ez a szombathelyi tanárképző főiskolán most végző hallgató dolgozat, hogy már a 86-ban Magyarországon csak 13% volt az épp család. Tehát 86-ban, majdnem 10 évvel ezelőtt 13% volt az országban, ottól apa, anya volt a családban és gyerekek. Itt van ez a kör grafikon, hogy 40% volt az elvált, 12% a csonka család, 35% a gyermektelen család. El is gondolkoztam a statisztika nyomán, hogy hát ha az országunknak csak az 1/10 nő fel normális körülmények között, akkor miért csodálkozunk? Akkor mit csodálkozunk? És itt van egy felhívás ezután a cikk végén, hogy van egy házas pár, aki Tatabányára költözött, és tudják, hogy Magyarországon ma két város nagyon nagy veszélyben van, az egyik Tatabánya, a másik Ózd. Több mint 5000 munkanélküli és borzalmas kilakoltatások, szegénység. És elgondolta ez a család, hogy elmegy és ruhákat visz az embereknek. Én figyelmeztettem őket előre, hogy nehogy azt higgyék, hogy az embereknek nincs ruhájuk. Az emberek sokszor mondják azt, hogy étel, ital nincs, meg ruha, meg a cipő milyen drága. Mondtam nekik, hogy én már beszéltem egy másik város szociális főgondnokával, aki azt mondta nekem, hogy ő vitt embereknek szebbnél szebb, és tényleg jó minőségű használt svájci, német ruhákat, nem kellett az embereknek. Hát mondom, mi kellett akkor? Azt mondja, az a 2000 forint, amit cigarettára, alkoholra, kávéra költöttek, ruha nem kellett. Mondtam ezt a fiatal házaspárnak, el is mentek, hát ott ruha is kellett, tehát annyira lesüllyedt családok voltak, egy fél tucat család, hogy ruha is kellett, meg sokszor vacsora is kellett, mert semmi nem volt annak a 3-4 gyereknek enni. De tudják, miért mondom ezt a történetet? Mert amikor pár hónap után már állandósult a kapcsolat, akkor azt mondták, ezek a családok is, ahol ruha is kellett, meg vacsora is kellett. Azt mondták a mi segítőinknek, hogy nehogy elhagyjatok bennünket akkor, amikor már megvan a ruhánk és az élelmünk, mert nekünk a fontos az, hogy ti vagytok, és emberként beszéltek velünk. Mert az embereknek valóban nem annyira az étel, ital, meg ruha hiányzik, hanem a tisztességes, becsületes, szeretetteljes emberi viszonyulás. És ezért Ezért nem kell ez iránt aggodalmaskodnunk, mert amiben kell járni, és ami nem tesz bennünket mezítelenné, vagy esetleg a sorból kilógóvá, azt az Isten megadja nekünk ételben, italban, ruhában is. Na de mi van a harmadik dologgal? Mert most menjünk a nehezebb részekre. Felelősségem van a gyerekemért, felelősségem van a családomért. Hány és hány ember aggodalmaskodik, nem a ruha miatt, meg nem az étel miatt. Nem tudom, hogy tudom-e tanítatni a gyerekemet. Tudok-e neki majd olyan pályát biztosítani, ahol majd megél, vagy egzisztenciát, vagy nem tudom, lakhatási körülményeket. Hadd mondjam el, kedves hallgatók, hogy az ember sajnos nagyon túl akarja biztosítani a jövőt. Nem csak az éléskamrákat, meg a vermeket töltik föl az emberek cukorral, meg liszttel, meg nem tudom én mivel, amikor emelkedik, nem tudom mennyi pénzzel annak az ára, meg nem csak ruhadarabokból vásárolnak be kilószámra, hanem sokszor a jövőt úgy akarják biztosítani az emberek, mint egy hegyomlásnál egy atombiztos óvó helyet építeni, hogy ők fönnmaradjanak. Tehát gyűjtünk jó sok pénzt a gyerekeknek, a gyerekeknek ne gyűjtsünk pénzt. Mikor fogják megtanulni a küzdelmet? Veszünk ugye lakás gyerekeknek, hogy már ugye elérik a 18-20 évet, hogy akkor most, hogy milyen lakás, meg a fiamnak itt, a lányomnak ott, elválók, eltartásik, meg bemegyek ilyenbe, olyanba, hogy ő másképp kezdhesse az életet. Hát kérem szépen, ne vegyünk mi lakással a gyerekeknek. Aztán, hogy ezt vesznek, azt vesznek, kocsit vesznek, hát mikor fogják megtanulni a gyerekek, hogy hogyan kell élni, és hogyan kell megküzdeni? Mikor fogják érezni, mondjuk, hogyha ifjú házasok, hogy ők közösen küzdelemmel jutottak el ahhoz a lakáshoz, megáshoz? Hát ha soha, akkor tönkretettük ezzel a gyereket. Azért aggodalmaskodni, hogy a gyerekem miből él meg, hát ugyanúgy fog megélni, hogy eddig én is megéltem, sokszor sokkal rosszabb körülmények között, mint ő. A Dániel könyvét ajánlom nagyon mindannyiunk figyelmébe. Mert ezek a gyerekek, akiket elvittek innen 7-800 kilométerre, egyszerűen deportálták innen Jeruzsálemből, és ezek ifjak voltak, és nemes gyerekek, és okos gyerekek. És elvitték őket Babilóniába, mégpedig magába Bábelbe, tehát Babilonba, hogy ott kiképezzék őket az ellenséges ország érdekeinek megfelelő tisztségre. És akkor ezeknek a gyerekeknek az életükben mi nyilvánult meg? Az nyilvánult meg, hogy lehetett látni, hogy a szülők őket valóban életre nevelték. A szónak a legnemesebb értelmű, hogy lehet életre nevelni a gyerekeket? Egy mondattal meg lehet mondani, az Istenbe vetett személyes hitre nevelni. A családi nevelés működött. Ma sokan azt mondják, hogy majd az különböző egyházakhoz iratják a gyereküket hittanórára vagy másra, vallásoktatás. Itt nem volt vallásoktatás, családokban volt hitre való oktatás, hitre való nevelés. És a hitre való neveléssel mindig megélnek az emberek, mert tudják azt, hogy hova kell fordulni segítségért. Különösen ajánlom figyelmükbe a Dániel könyve második fejezetét. Hát ugye jön a nagy probléma, jön a nagy szorongató, meg aggodalmaskodó helyzet, hogy ki akarja írtani Nabukodonozorra a babiloni bölcseket. Nem tudják megfejteni az álmát, nem is tudják megmondani az álmát, se az értelmét. Mit tesznek ezek a héber ifjak? Imádkoznak. Amikor megkapják Istentől a választ, mit tesznek? Először a babiloni bölcsekért folyamodnak közbenjárásul a királyhoz, hogy ne pusztítsa a babiloni bölcseket. Tehát tulajdonképpen mi nyilatkozik meg az életükben? A mélységes ember szeretet, a mélységes felelősségérzet másokért, és az az imádság, ami az élet minden egyes helyzetében megoldást nyújt, arra, hogy ne lépjük át azt a határt az aggodalmaskodásban. Pedig, hogyha a szüleik láthatták volna, mint mondjuk most lehet látni televízión, hogy élnek mondjuk Zairében az emberek, vagy Ázsiában hogy élnek az emberek. Hát én azt tudnám, hogy Zairében van a gyerekem, vagy nem tudom én, hol van a Sri Lankán van a gyermekem, hát akkor azt hiszem, hogy kiverne a veríték, és annyira aggodalmaskodnék, hogy látom-e még valaha viszont az életben élő alakban. Nem volt ilyen a eszköz a kezükben, de én úgy gondolom, hogy ezek a szülők nyugodtak voltak. Isten kezére bízták annak az Isten kezére a gyerekeiket, aki ilyen ígéreteket tesz, hogy kenyerünk, vízünk soha el nem fogy. Dániel könyve első, második, harmadik fejezete csodálatos bizonságát adja annak, hogy hogyan is tudja az ember legyőzni az aggodalmaskodás, bármilyen jövőbeli kérdés jut elő. vagy annak a kislánynak a szülei hogyan tekinthettek arra a kislányra, akit Szíriába elvittek, és aki a szíriai Naamánt tanácsolt, hogy hogyan gyógyulhat meg. Tehát végestelen végig lehetne sorolni a bibliai példákat annak alátámasztására, hogy nem kell a jövő miatt aggódnunk, ha a gyerekeink nevelésében a legfőbb dolgot megtesszük. Jézus hogy mondja ezt? Keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik nektek. A gyerekeiteknek ne pénzt gyűjtsetek, ne lakásra valót, meg ne kocsira valót, hanem a gyerekeiteket ismertessétek meg azzal az Istennel, akinek egyedül van hatalma őket megvédeni minden rossztól, ha hozzá folyamodnak, ha valóban keresik állhatatosan az ő segítségét. Keressétek először Isten országát és annak igazság. Minden más megadatik nektek. Tehát, hogyha a családi nevelésben ezt helyezzük előtérbe, akkor csodálatos tapasztalatokat adhatunk a gyerekeinknek, hogy hogyan kell felelősséget érezni egymás iránt, de hogyan nem szabad soha aggodalmaskodni. Nincs itt a könyves részünkön, majd be fogjuk azért szerezni az Idők jeleit című folyóiratot, amit szintén kiadunk egy egyházi közösség tagjai részére, de én azt gondolom, hogy idegenek is belekukkanthatnak abba a folyóiratba. Van egy gyermekeknek rovat például, ahol nagyon sokszor szoktunk közölni igaz tapasztalatokat, hogy hogyan nem kell aggodalmaskodni afelől, hogy mit iszunk, mit eszünk, és hogy miben öltözködünk, és hogyan élünk meg a jövőben. Volt egyszer egy ilyen kis elbeszélés, hogy egy hattagú család úgy áll neki a télnek, hogy nincs neki egy darab tűzifája vagy szene sem. És mit tesz akkor a családapa? Az írta le, aki akkor gyerek volt. A családapa összehívta a gyerekeket, valami nagy kabátot tudtak magukra venni a hideg konyhában, letérdeltek, és ott a gyerekei előtt megszólította az Istent, és imádkozott az Istenhez. Hogy Istenünk, aki vagy, és akiben mi hiszünk, hogy segítsél, látod, hogy milyen helyzetbe jutunk. Neked az az ígéreted, hogyha valaki kenyeret kér, nem követ kap. Valaki halat kér, nem skorpiót kap. És ott egy igaz, őszinte megrendültséggel imádkozott. Ma is 50-60 év távlatából emlékezik rá a gyermeke. És az, hogy hogyan oldódott meg a dolog, hogy ott nem tudom, volt egy református lelkész, aki a nagycsaládosokat különösen patronálta, összegyűjtött pénzt, meg hogyan, mint én erre már nem is emlékezem, csak arra, hogy egyszer megállott egy kocsi a ház előtt, és kipakolják a fát, meg a szenet. Istennek megvannak azok az útjai, amiről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlenek, vagy azt mondja a Szentírás, hogy az Isten keze nem rövidült meg, vagy azt mondja a Szentírás, hogy ha elfelejtkeznék is az anya a gyerekéről, én te rólad el nem felejtkezem. Sokféleképpen bíztat bennünket a Szentírás, hogy többet tételezzünk fel az Istenről, mint hogy, amit mi szoktunk. No de jön a következő aggodalmaskodás, a negyedik dolog, hogy valaki azt mondja, jó, rendben van, hát én most megpróbálom Istenre bízni magamat. Én annyit dolgozom, annyit keresek tényleg, amennyire szükség van. Nem halmozok föl, éppen egy olyan munkát választok, hogy meglegyen a betevő falat, meg ami még kell a gyereknek a tanulásához, meg mindenhez ruházkodásához. A jövő miatt se szorongok, nem aggodalmaskodom. Na de azért mégis tele vagyunk problémával. Itt jön a negyedik dolog. És hát mennyi probléma van az életben, azt nem kell mondani, mert ha nincs, akkor majd lesz, vagy teremtünk magunk is. Tehát itt jön az a dolog, hogy mégis hogyan tudunk mi megszabadulni az aggodalmaskodástól. Sokan vetik fel ezt a kérdést, hogy időseknek az aggodalmaskodását hogyan lehet megszüntetni. Hogy amikor idős emberek, hogy most a fiam vagy az unokám, mi lesz velük? Hát mi csak átéltünk két világháborút, de hát ő velük mi lesz? Sokszor az időseknek is, vagy kihagy az emlékezetük, vagy nem tudom mit mondjak, hogy miket éltek ők át, és most az unoka, az bezzeg, az tönkre fog menni, mert nem lesz neki kenyerese. Amikor ő már elfelejtkezett arról, hogy volt, amikor napokig nem evett valaki a háború után. De hát túl tudták élni az emberek ezt is. Én azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy amikor szembesülünk mi ezzel a helyzettel, akkor előbb-utóbb rá kell, hogy jöjjünk valamire. És erről van egy nagy jézusi történet, hogy valamire rá kell, hogy jöjjünk. Az aggodalmaskodásnak a gyökerével kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy tényleg hogyan lehet legyőzni az aggodalmaskodást, amikor hát vannak ezek az óriási problémák. Mielőtt felolvasnám ezt a történetet a Bibliából, ide is írtam a táblára, Márk evangélium a 4. fejezetében lesz majd ez a történet, Itt hadd említsem meg azt, hogy tényleg azért mondta Jézus többször a tanítványainak, hogy ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, mondhatnátok a hegyeknek is, hogy essenek bele a tengerbe. De sokszor az ember ezt nem érti, olyan durva hasonlatnak tartja, hogy hát azért ilyesmi, hogy hát egy nagy hegy essen a tengerbe. Na de ez egy képies beszéd, ez nem szó szerint értendő, és hogy említettem, mi is sokszor ilyen nagy probléma hegyeket görgetünk magunk előtt, vagy látunk magunk előtt, és Jézus ezért használta ezt a nyelvezetet. Jézus azt mondta, hogy az aggodalmaskodást egy valami győzi le, és semmi más. De nem valami ilyen csenevész vagy vézna hit, ilyen elméleti hit, hanem az az erős, biztos, határozott hit. Azt mondja, hogy ha akkora hitetek lenne, abból az igaziból, mint a mustármag. Tehát itt ugye a hitben nem a hitből nem olvasunk soha, hogy mennyiség. A hit ugye azért tűzben megpróbált arany, jelkép a Bibliában, mert az arany is általában nem ugye mázsaszám szokott előjönni a föld mélyéből, vagy kilószám, hanem kis arany részek, rögök, erek, kicsik, amiket ugye ki kell olvasztani, és akkor ott marad az a nemes érc. Hát egy mustármag, hát nem tudom, egy mustármag arany, gondolom, nagyon sokat ér, ugye? Na hát Jézus is azért mondta ezt, hogy ha a ti hitetekből olyan valódi, olyan tiszta, csak egy mustármag lenne, csak ennyi lenne, akkor ti az életben nem hivatkoznátok arra, hogy mennyi probléma hegy tornyosul előttetek, mert ezek elmennének, ezeket legyőzhetnétek. És erre olvasnék egy példát, hogy Jézus hogyan mutatott erre példát, hogy hogyan lehet legyőzni ezeket a probléma hegyeket. Márk evangéliuma 4. fejezetében a 35. verstől a következőt olvassuk. Azután mondta nékik azon a napon, amint estelőn, mármint Jézus a tanítványainak, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvitték őt úgy, amint a hajóban volt, de más hajók is voltak velük. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejajon aludt. És fölkeltették őt, és mondták néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta nékik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Kedves hallgatók, ez egy nagyon egyszerű történetnek látszik, de úgy vélem, hogy ezt nagyon sokan nem értjük, ezt a történetet, ha csak úgy mélyebben meg nem nézzük, hogy itt miről van szó. Úgy gondoljuk, hogy itt egy közvetlen életveszélybe kerültek a tanítványok, és Jézus miért mondott ilyesmit, hogy nincs hitük? Hát hogy lehetett volna itt hit? Hát ezek az emberek hajósok voltak, kipróbált emberek voltak, ismerték a genezáreti tónak minden szélmozgását. Hát becsaptak a hullámok, már-már elsüllyedt a hajó, hát itt a hitre hivatkozni. Hát itt miért, Jézus miért feddi meg a tanítványokat, hogy miért nincs hitük? Hát itt egy óriási szélvihar volt, ki az az ember, akit le tudta volna csendesíteni a vizet? Hát ember, nem? Hát igen, Jézus Isten fia volt, hogy le tudta csendesíteni. Hát nem értjük, hogy Jézus miért fedte meg, miért bírálta így a tanítvány. Nem ez az első érzésünk? Nagyon érdekes dolog, gondoljuk csak végig. A tanítványok hajósok voltak. Ismerték a genezáreti tó vizét. Ismerték a szélviharokat is. Hát az lehetetlen, hogy egy hajós ne ismerje. Más hajók is ott voltak velük. Hát egy egész sereg volt. Nem csak a tanítványok a bárkával Jézussal, még mások is velük tartottak. Mikor szóltak Jézusnak? Mikor szóltak ők Jézusnak? Ők látták, hogy ez egy kiméletlen vihar, ez egy rendkívüli valami. Mikor szóltak Jézusnak? Azért nagy ez a történet, mert bemutatja, hogy mi inkább aggodalmaskodunk, inkább jól el vagyunk foglalva azzal, amit látunk, ami nehézség, ami veszély, de Istenhez mennyire vonakodunk menni. Az ember áltatja magát azzal, hogy ő majd legyőzi a dolgokat, pedig ismét hangsúlyozom, ők ha ismerték a helyzetet, nem hihették azt, hogy legyőzhetik ezt a helyzetet. Ők azt látták már, nem tudom én, fél óra után, vagy egy óra után, hogy itt valami borzalom fog bekövetkezni. Miért nem mentek Jézushoz? Csak zárójelbe hadd jegyezzem meg, és erről a Jóhír 90:1-es számában lehet olvasni, hogy Jézus nem volt ott közöttük, nem úgy, ahogy a Delacroix ábrázolja, hogy Jézus ott alszik a bárkának a szélén, hát ez képtelenség, ekkora viharba meg átcsapnak a hullámok, hát nincs az a valaki, aki ott ilyen körülmények között aludni tudott volna, hanem azt mondja az evangélist, hogy a fejajjon. Ugye ez a fejajnak fordított kifejezés tulajdonképpen egy a kapitány kabin. Erről írtunk a Jó Hír legelső számában, mert 1984-ben nagy szárazság volt Izraelben, a Genezárit tó vize behúzódott 2 vagy 3 kilométer mélységben, és ott megláttak a környékbeliek egy bárkaroncsot. És amikor ezt kiemelték a legválogatottabb, hát nyugati technológiával, valami amerikai habarcsot tettek rá, minden, hogy ne menjen szét ez a bárka, és aztán konzerválták, és ma ki is van állítva ott egy múzeumban, akkor kiderült, hogy ez egy Jézus korabeli bárka, amin Jézus is utazhatott, és ennek a bárkának a hátsó részében volt egy ilyen kapitány fülke vagy kabin. Tehát abba az be lehetett az ajtót zárni, ott aludt Jézus. Tehát ott a tanítványok, ezt csak úgy zárójelben mondom, tehát hogy ne úgy képzeljük el, hogy Jézus ott kint alszik, és recseg, ropogott minden, meg jön a víz, átcsapnak, ulán, Jézus meg alszik. Hát ez így nyilván nem történhetett meg, hanem bent a kabinban aludt. És akkor, amikor most a zárójelet be is zárom, most amikor ilyen helyzetben van az ember, miért késlekedünk mi Istenhez menni? Minek a jele ez? Hogy nem tételezünk fel az Istenről túl sokat. Nem ennek a jele? Magunkról feltételezünk túl sokat, ugye, hogy majd mi megoldjuk a kérdéseket. Amikor nem tudjuk megoldani a kérdéseket, még mindig nem tételezünk fel Istenről túl sokat, mert hogy is mondták ezek a tanítványok? Így olvastam a 38. versben. Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Ugye azért olvastam ezt az evangéliumot, mert le van írva Máténál is és Lukácsnál is, de ugyanez a történet, de ez a kifejezés, ennek Márk volt a szem és fültanúja, ezt ő írta le így pontosan, hogy ők ezt mondták, hogy Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Milyenek vagyunk mi emberek? Egy ideig bízunk magunkba, és hogy József Attila mondja a Kész a leltár című versenyt, magamban bíztam elejétől fogva, meg sokan mondhatják is, hogy végig, elejétől fogva és végig magamban bíztam, de amikor már látjuk, hogy nem tudjuk megoldani a dolgokat, akkor meg elkezdjük vádolni az Istent, hogy miért enged meg nekünk ilyeneket. Nem törődöl vele, hogy elveszünk? Én hadd tegyem fel a kérdést, ha Jézus itt vitatkozni akart volna, akkor mit válaszolt volna vissza? Én azt hiszem, mint hogy Jézus soha nem vitatkozott és nem kötekedett, akkor még Jézus ezt mondta volna a tanítványnak, hogy hát ti nem törődtetek velem, hogy itt vagyok. Nem ezt kellett volna Jézusnak mondania? Hát ott volt, hát miért nem hozzámentek, hogyha ők látták, hogy az életben Jézus már mi mindent megtett. Hát annyi bizalmuk nem volt, hogy Jézushoz menjenek, és felébresszék, és elmondják, hogy most belekerültünk egy helyzetbe, ők várták azt, hogy még nagyobb legyen a vihar, már majdnem megtelt a bárka vízzel. Na, már az utolsó pillanatok, már mondhatnám azt, hogy már csak ezt tudták mondani, hogy kivetni magukból ezt a mondatot, hogy Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Miért féltek és miért aggodalmaskodtak a tanítványok? Én azt hiszem, hogy az aggodalmaskodás minden egyes válfaját befedi ez a történet. Mi akkor megyünk át az aggodalmaskodásba a felelősségérzetből, amikor magunkban bízunk, késlekedünk Istenhez fordulni, és nem tételezzük fel azt, hogy Istennél megvan a megoldás. Nem tételezzük fel azt, hogy az Isten előre látott bizonyos helyzeteket. Ő látta előre, hogy én most mibe fogok bekerülni, tehát akkor neki a megoldás is megvan. Én úgy veszem észre, és ez az én tapasztalatom, hogy a hívő élet a következő pontnál kezdődik. Az igazán hívő élet, az a mustármagnyi, de igazi hívő élet. Amikor ha egy hívő ember belekerül egy nehézségbe, bármilyen nehézség, most hagyd ne soroljam, hogy hány nehézség van, csak így mondom, bármilyen nehézségbe belekerül egy hívő ember, az első gondolata nem az, hogy miért velem történt meg, az első gondolata nem az, hogy Uram, nem törődöl vele, hogy most mi történik velem, az első gondolata az, hogy ezt az Isten látta előre. Ha látta előre, akkor a megoldása is megvan hozzá. Ha a megoldása is megvan hozzá, akkor nekem őt kell keresnem, hogy az a megoldás az én megoldásom is legyen. Én úgy gondolom, hogy a gyakorlati hívő élet itt kezdődik. A gyakorlati hívő élet nem ott kezdődik, hogy nagy eszméket vagy dogmákat el tudunk ismételni már. Ennek még sok köze nincs ahhoz. És hogy valaki hívő ember lehet mondjuk kevés bibliaolvasás nyomán, vagy kevés ismeret nyomán, de hiteles hívő ember lehet, aztán majd növekszik tovább, amikor még jobban megismeri a Bibliát. Én azt hiszem, ezért lehet, mert a hív életnek az a rendíthetetlen bizalom az Istenben, hogyha az Isten ezt megengedte nekem, az Isten ezt látta előre, akkor neki a megoldás is megvan. Én nagyon sokat küszködtem a Bibliával szemben is. 5-6 év még én nagyon kemény harcot vívtam a Bibliával. És nem akartam, amikor már egy valamit elfogadtam, akkor két másikat nem akartam elfogadni. Amikor két másikat elfogadtam, még találtam három valamit, amit újra nem akartam elfogadni. De azt nem tudom letagadni, hogy az első Biblia vers, ami az életemet nem engedte zátonyra futni, az az 1 Korintus 10.13 volt. Amit rögtön meg is jegyeztem. 1 Korintus 10.13. Hűséges az Isten. Nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Sőt, a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megadja néktek. Amikor ezt először elolvastam, azt mondtam, hogy eddig én nem éltem. Most fogok élni. Most fogok élni, hogyha én ezt valóban hiszem, és így fogok élni, hogy az Isten hűséges. Nem hagy feljebb kísérteni. Az ember azt mondja, hogy miért velem történik meg ilyen borzalmak mással nem történhetnek meg, csak velem. Itt van az aggodalmaskodás, hogy ez más nem is ismerte. Mint a rossz magyar közmondás mondja, hogy az én kínjaimnál még a Krisztus kínjai se nagyobbak. Ugye? Tehát ott kezdődik az igazi hívő beállítódás, hogyha én belekerülök egy nehézségbe, az első reakcióm nem a pánik, nem a kétségbeesés, nem az a szorongó aggodalmaskodás, tulajdonképpen az aggodalmaskodás, hogy a tartósult félelem, a meghosszabbított félelem és kishitűség, hanem az első gondolatom mindig a hitnek a pozíciója, a hitnek a magatartása. Az Isten hűséges, látta előre, megvolt rá előre a megoldása, a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja néktek. Tehát ezért nagy történet ez. Persze az Isten akkor is segít, amikor az ember aggodalmaskodásokba már majdnem beleveszik nyakig, mert ez volt a tanítványoknak az esete is. De Jézus arra tanított ezzel a történettel, hogy mi ne késlekedjünk, menjünk az Istenhez. És tulajdonképpen mi győzheti le az aggodalmaskodás? Az a tiszta, nemes és rettenthetetlen hit. Mert ha senki nem mondja magáról, hogy az életben nem félt, vagy nem fog félni, azt sem mondjuk, hogy nem aggodalmaskodtunk, vagy nem fogunk aggodalmaskodni. Nem ott kezdődik a bátor ember, aki nem fél, meg nem aggodalmaskodik. Ott kezdődik a bátor ember, aki ezt megtanulja legyőzni. És legyőzni ezt hitáltal lehetséges. Még egy dologról hadd tegyek röviden említést, mert sokan azt mondják, hogy igen, ez rendben van, de hát amikor én érzem, hogy felelős vagyok a másik emberért, a lelkemet is kiteszem érte. De látom ott magam előtt, hogy hova jut az a másik ember. Nem tudok rajta segíteni. Bármit teszek érte, nem hallgat rám. Bármilyen segítségnyújtást nem fogad el. Hát hogy ne aggodalmaskodnék? Hát mi lesz az ő végső életének, az életének a végső kimenetele? Most a táborban mondta nekem valaki, egy nagyon kedves főiskolai tanárnő, azt mondja, hát valóban ez van a Bibliában, hogy a holtakért ne imádkozzunk. Azt mondja, hogy én úgy érzem, én még mindig aggodalmaskodom a szüleimért, vagy a testvéreimért. Miért? Mert nem tettem meg értük mindent. És én most ezt még be akarom pótolni, hogy én imádkozom értük, hogy amit én nem tettem meg értük, hogy azért nehogy elvesszenek. Hát akkor hivatkoztam erre az ige versenek, és itt van a táblánkon. Ezékiel 18:20. Mennyire érdemes a Bibliát úgy egészében és a maga felbonthatatlan láncolatában ismerni. Ez az Ezékiel könyve 18. fejezete különben, és az egész fejezetet állandóan olvasni és olvasni kell. De én csak ezt a verset emelem ki. Mindenki a saját vétkéért esik el. Mindenki a saját vétkéért felel. Mindenki a saját vétkéért veszik el, hogyha abban megmarad. Ezt egy Bibliát olvasó embernek ez is egy óriási felszabadulás és az aggodalmaskodástól megmenti, hogy a dolgok 50%-a csak, hogy mi mindent megtegyünk egy emberért. A részemről 100%-ig meg kell tenni valakiért valamit, de az csak 50%-a maga valóságában. Mert a másik 50%, hogy az az ember, hogy dönt. Én a másik ember döntését nem tudom befolyásolni, legkevésbé nem az aggodalmaskodásommal. Sokszor szülők is elvétik a célt, amikor annyira olyan nagyon aggodalmaskodónak mutatkoznak, aztán a gyerek csak azért is rosszat tesz, mert már elege van, hogy a szülők ennyire gyámkodnak fölötte. Az életben millió ilyen helyzet van sajnos. és a másik 50%, hogy az ember hogyan dönt. Tehát ha bárki ember elveszik, a gazdag ifjú elveszett például, azt látjuk a Szentírásból. Jézus szomorúan nézett utána. De Jézusnak az egész küldetését ez nem döntötte a porba, hogy egy gazdag ifjú elveszett. Júdás elveszett. Borzalmas a halála, fölekasztja magát, és kijön az egész belseje. Borzalmas, egy ember itt végzi. Jézus mindent megtett érte, de Jézus maga is tudta, hogy ő csak 50%. Ő úgy teremtette meg az Isten a teremtményeit, hogy valósággal szabadok. Tehát ha én megtettem valakiért mindent, akkor nem lehet olyan aggodalmaskodásom, hogy most miattam veszett el. Mindenki a maga bűnét veszik el. Igen ám, de sokan azt mondják, hogy kimondhatunk ilyesmit, hogy én megtettem a másikért mindent. Azért a lelkiismeretünk mégiscsak egy kicsit... Kinek van nyugodt lelkiismerete, tegye fel a kezét. Olyan nyugodt lelkiismerete az életben, hogy ő most már holnap elaludhatna, és ő nyugodtan vállalná az egész életét. Azt hadd mondjuk el egész őszintén, senkinek sem lehet nyugodt lelkiismerete. Egészen nyugodt lelkiismerete az életben, és még kevésbé minden vonatkozásban. Az élet minden területét tekintve. De itt viszont az aggodalmaskodástól egy másik hatalmas dolog ment meg bennünket. Mert a hithez mi tartozik hozzá nagyon szorosan? Mikor van nekünk igazi hitünk, ilyen mustármagnyi, de igazi hitünk? Hogyha mi el tudjuk rendezni az életünket Istennel, és Istennel rendezzük el. Tehát ha van igazi megbánás az életünkben. És aki igazán megbánja az életem mulasztásait, mert persze mulasztást elkövetünk, jó lenne most visszahívnunk apánkat, anyánkat, ugye, vagy másokat, akiket már elvesztettünk, hogy mostán jobban szeretnénk őket, mint akkor, amikor kicsinyek voltunk, vagy amikor szerethettük volna őket, de nem szerettük őket eléggé. De nem kell, hogy félelemben, aggodalmaskodásban és szorongásban töltsük le az életünket, hogy most már nem lehet visszahozni őket a sírból, most már nem lehet pótolni a pótolhatatlant, hanem hogyha én ezt igazán megbánom, és az emberekkel való viszonyomban valóban úgy élek, hogy a másik ember az én testem, nem zárom el a szívemet előttük. Megtéretlenül az apámnak, anyámnak nem adtam meg azt, amit meg kellett volna adni, de megtért formában az idegennek is megadom azt, amit az apámnak, anyámnak egyszer talán nem adtam meg. Az Isten helyre tudja állítani a lelki békénket. A János első levele 3. fejezetében ezért folytatódik ez az ige így, ahogy ezután jön a 19. verstől, és ugye ezzel foglalkoztunk is a sorozatunk második előadásában, a Bírálat és Vádolás című előadásban, hogy amikor vádolna bennünket a szívünk, amikor aggodalmaskodnánk az iránt, hogy mi mennyi mindent elmulasztottunk, az Isten nagyobb a mi szívünknél, az Isten meg tud nyugtatni, de csak akkor, hogyha a hitünkből soha nem hiányzik az igazi megbánás, az igazi megtisztulás. És akkor azt hiszem, hogy amit ígértem önöknek, azt talán tartani is tudom. Azt ígértem az előadás elején, hogy hogyan lehet az aggodalmaskodástól egyszer s mindenkorra megszabadulni. Olyan hittel járni és Istennel járni, ami egy mustármagnyi, de tiszta és rettenthetetlen hit. Aki ezt a hitet fenn akarja tartani az életében, mert a hit is szabad választásunk gyümölcse. Ha aki minden nap megújítja ezt, hogy ő Istenre tekint, ő Istenre néz, Istenhez fordul minden egyes kis meg nagy dolgokkal. Először Isten országát keresi, és annak igazságát, hogy Jézus mondta, annak az életében még átjáró vendégként se fog visszajönni az aggodalmaskodás. Milyen csodálatos élet ez. És ha valaki most nekem azt mondaná, hogy szépeket beszélek, hadd legyen ez az utolsó ige. Luther Mártonnak mi volt a kedves zsoltára? Mire írta meg az Erős vár a mi Istenünk című művét? Amikor 1529-ben mindenki aggodalmaskodt, mert hogyha a török elfoglalja Bécset, akkor vége egész Európának. Luther Márton már szinte a győzelmi hír előtt megírta az Erős vár a mi Istenünket. A 46. zsoltár alapján érdemes azt a zsoltárt is sokat olvasni. Hogy kezdődik? Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúság idején. Ezt tudja mondani egy hívő ember? Aki egy mustármagnyi hit van benne, ezt el tudja mondani a hétköznapokban. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mert minden nap oltalomra és erősségre kell, hogy szoruljunk. Igen bizonyos segítség. mint a pávó gazda mondja, hogy megpróbál, de el nem hágy. Igen bizonyos segítség. Aki Istennel együtt jár, az nem fog csalódni. Az nem fog aggodalmaskodni. Igen bizonyos segítség, mikor? A nyomorúság idején. Sok-sok nyomorúságba juthatunk, mondja a 84. Zsoltár, hogy tűzből vízbe, és más. De egy másik Zsoltárt is érdemes megjegyezni a 46. Zsoltár mellett, a 94. Zsoltár 19. verse. Itt is például szégyen szemre be kell vallanom önöknek, hogy ez csak egy hete ismerem ezt a verset. Mert készülnöm kellett az előadásra, de még csak nem is ez, mert készültem is az előadásra, de nem jutott eszembe ez a vers. De negyedévenként tanulunk bizonyos bibliai tanulmányokat, ott ki vannak téve a legalsó pulton, ilyen negyedévi tanulmányok, és most a Szentlélek munkájáról tanulunk, és a múlt heti tanulmányban volt beidézett vers ez. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, mondja a Zsoltáros. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, ételital miatt, ruházat miatt, jövő miatt, nagy problémák miatt, vallási kérdések miatt, megsokasodtak bennem az én aggódásaim. Hányszor és hányszor az ember olyan, mint a Jézus tanítványai, hogy inkább hagyjuk megsokasodni az aggódásokat, a végén meg kicsattanunk, hogy Mester nem törődöl velünk. Sajnos nagyon mai történet ez, mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim. Ahogy folytatódik ez a vers? A te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Csodálatos vers. Isten, ami oltalmunk és erőségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúság idején. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid. Mert az Isten beszéde és maga az Istenről is azt mondja a Biblia, az Isten minden vigasztalásnak Istene. 2 Korintus 1. Isten minden vigasztalásnak Istene. Isten az ő beszédeivel el tudja, hogy nem kell az Istennek idejönni hozzánk, nem kell az Istennek elrendezni a körülményeket. Az Isten beszéde hitet teremt bennünk. Ugye mondja a Róma 10-ben, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Az Isten beszéde hitet, erős hitet teremt bennünk, sőt, meg is vidámít. Ugye milyen nagy különbség? Aggodalom után vidámság? Nehezen lehetne elképzelni, csak valami nagy színészi mutatványra, ha emberileg gondolkoznánk, hogy valakinek megsokasodott aggodalmai után hogyan jön a vigalom az életében. A hit által. A hit által a maga valóságában és igazságában. Ez lett volna tehát a mai előadásunk, és ahogy megszabadult Dávid, megszabadult Luther az ő aggodalmaskodásaitól mindenféle tekintetben, mi is a hittel ragadjuk meg ezt, hogy mi is megszabadulhatunk, és mennyire más élet ez, amikor sem a magunk lelkét nem fertőzzük ezzel, meg a környezetünk lelkét sem, az az állandó, sokszor kicsinyeskedésbe, beteges dolgokba hatoló aggodalmaskodás, amitől oly sok ember szenved. Mennyire más egy olyan életet élni, amire azt mondja a példabeszélek 31. fejezet az igaz asszonyról, hogy nevet a holnapi napnak. Nem azért nevet, mert ő neki van valamilyen egy ilyen felszínes Isten hite, hanem azért nevet, mert ő jól látja, hogy tele van az élet problémával és nehézséggel, de inkább az Istent látja, aki igen bizonyos segítség a nyomorúság idején. És akkor a nehézségek is, mint a hegyek, belesnek a tengerbe, és Isten megnyitja az utakat, hogy járhassunk előre. Tudom, hogy sok kérdés maradhat ott fenn, és ezért mondom, hogy egy 10 perc után elkezdjük a beszélgetésünket. 2 hét múlva lezárjuk a sorozatunkat, és szeptemberben szünetet tartunk. A szeptember gondolom, hogy az olyan évkezdés, meg beiratkozás, meg családok összerázkódása. Tehát augusztus 29-én a témánk hol a határ az Isten iránti engedelmesség és az emberek iránti engedetlenség között. Ezt is egy hallgató adta ezt a kérdést. Lezárjuk a témánkat, és akkor októbertől folytatjuk tovább. Azonban a könyves részegünk, egészséges életmód részegünk 12-től nyitva van este 5-ig. A gyógytorna és az ingyenes orvosi tanácsadás is el fog kezdődni, tehát talán 2 hét múlva fogom is ezt már bejelenteni. Úgyhogy remélem, hogy nem tetszenek elveszíteni ezzel a teremmel a kapcsolatot. Aki kért őszi barackot, megkapta csodálatos finomságban. Aki kér mézet, almát, adja le, kérném szépen a rendelését. Az őszi barackot féláron tudták hozni. Az almát meg a többit is remélem, hogy sokkal olcsóbban tudják hozni. Mindenesetre a ház lakói kifejezték a legmélyebb hálájukat, mert ők már befőztek ebből. Úgyhogy viszontlátásra 2 hét múlva, aki tud maradni, 10 perc múlva kezdjük a beszélgetést.